Nagyjából egy héttel ezelőtt adott egy interjút itt a Partizánon Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, ami után egy petíciót indítottunk el azért, hogy végre ittenél az asztalnál fideszes képviselők, sőt kormánytagok adjanak számot arról, hogy végül is mire használják a hatalmat, amelyet a magyar nép a kezükbe adott. Hiszen ilyen interjúra a Partizán stúdiójában emberemlékezet óta nem került sor. 30 000 is többen írtátok már el ezt a petíciót, amiért hálás köszönetet szeretünk kifejezni a teljes Partizán stáb nevében. Nyilvánvalóan nem ez a legkívánatosabb formája egy interjú kérelemnek egy demokráciában, de ez épp eléggé mutatja a problémákat a demokráciánkban. Most már, hogy a petícióra nem érkezett válasz igazából egyetlen egy minisztérium részéről sem, ezért arra kérlek téged, hogy állj mellénk és küldj levelet a miniszteretnek azért, hogy vállalják az interjút itt a Partizánban. A leírásban megtalálod azt a linket, amelyen keresztül egy egyszerű formot kitöltve meg tudod tenni ezt a levélküldést. Mi is elküldtük már a leveleinket, eddig válasz nem érkezett rá, de talán végre az állampolgárok széles tömegeinek a kérését meghallják és talán válaszolnak rá. Talán végre elérhetjük azt, hogy föltessük a kérdéseinket, és ezekre a kérdésekre választ kapunk ennél az asztalnál. Mi készen állunk rá, mi bármikor hajlandóak vagyunk ezeket az interjúkat megszervezni, nektek kell segítenetek és nektek kell közbeléptetek azért, hogy ezek az interjúk megvalósuljanak. Úgyhogy kérlek, ha egyetértesz ezzel a követeléssel, akkor állj mellénk és a leírásban található linken keresztül támogasd a kampányunkat, küldj levelet a minisztereknek, hogy adjanak interjút a Partizánban.
Sziasztok! Ez a Kiszálló, a Partizán függőségekkel foglalkozó podcastja. Én Böcskei Balázs vagyok, saját élményes gyógyuló alkoholbeteg, illetve addiktológiai konzultáns. Adásainkban egy-egy témát fokozatosan, sorozatosan, több műsoron keresztül dolgozunk fel. Így volt ez a nyitó blokk esetében is. Akkor saját élményes, illetve szakértői beszélgetések tükrében, mentén, illetve jegyében foglalkoztunk a szex, illetve pornófüggőség kérdésével, és ott is zártuk le, hogy a szex, illetve a pornófüggőség a bizalom, az identitás, az intimitás, a kapcsolódás kérdését olyan élesen veti fel, mint egyébként minden más függőségek, de hogy nagyon adja magát, hogy egy társ és a társnak a kérdéséről is beszéljünk, jelesül a társfüggőségnek a kérdéséről. Előre kell bocsátanom, hogy a társfüggőség blokkja sem azt fogja jelenteni a Kiszálló életében, hogy egy adás erejéig fogunk a témával foglalkozni, ismételten több adáson keresztül saját élményes, érintett, illetve szakértői beszélgetésekkel fogjuk körbejárni azt a témát, ami nagyon felkapott téma, mint oly sok függőséggel foglalkozó téma, gyakran címkeként használják a médiadiskurzusokban, a mindennapokban, vagy az egymás közötti beszélgetésekben. Nagyon könnyen oda dobáljuk egymásnak ezeket a szavakat, mint hogy te társfüggő vagy, vagy XY társfüggő. Nyilván ez a felkapottságból is adódik, és nyilván abból is adódik, hogy nem annyira magától értetődő, hogy mit is jelent a társfüggőség. Ezt is könnyű elsőre talán leírni, de nehéz megfogni a mindennapokban, megcsípni a mindennapokban, reflektálni rá és dolgozni vele. Hogy mégiscsak lehetséges, sőt, nagyon is lehetséges, arra mai adás lesz a példa, hiszen itt van már velem a vendégem, András. Szervusz, köszöntelek!
Szia!
Andrásról azt kell tudni, hogy 56 éves, és amikor egy társfüggőnek elgondoljuk a nemét, akkor rögtön egy nő szokott általában az én környezetemben 10-ből 9 ember esetében megérkezni, hogy aki társfüggő, az akkor egy nőről van szó. Na most ehhez képest a Kiszállóval úgy döntöttünk, hogy egy férfi érintettel fogjuk kezdeni a beszélgetést. Nem csak azért, hogy bebizonyítsuk, hogy ez egy prekoncepció, hiszen értjük azokat a diskurzusokat, hogy miért elsősorban egy nőt feltételeznek a társfüggő pozíciójában vagy helyzetében. További adásokban ezzel majd ki fogunk térni. Hanem azért is, mert ez is egy olyan függőség, aminek nincsen neme. Tehát ez igazából ez férfiakra is jellemző lehet. Úgy egyeztünk meg Andrással, hogy én csak annyit mondok bemutatkozásképpen, hogy gyógyuló társfüggő, de hogy saját élményesként, segítőként is pontosan tudom, és saját magamra vonatkozólag érzem is, másokkal együtt tudok ezzel érezni, hogy a címkék, meg a szavak, meg a definíciók, meg az évszámok, azok arra a kérdésre, hogy ki vagyok én, csak korlátozottan tudnak választ adni. Én úgy írtalak le, hogy gyógyuló társfüggő, 56 éves gyógyuló társfüggő András, és András hogyan látja Andrást? Hogyan definiálod? Ki vagy te?
Köszönöm először is ezt a lehetőséget. Valóban már 4 éven keresztül jártam társfüggő gyűlésekre. 4,5 éve egy 26 éves házasság után kezdtem el. Most egy hónapja már nem járok oda, más felé, más anonim csoportba kerültem, és azt, hogy gyógyult lennék, azt így nem feltétlenül mondanám, de most más a fókusz, mást gyógyítok magamon, nem a társfüggésemet. Egyedül élek egy albérletben, nagyon szeretem a munkámat, egy szoftveres vagyok, és nagyrészt otthonról dolgozom. A kollégáimmal is nagyon megváltozott a kapcsolatom, mióta gyógyultam a társfüggésből, ezt így nem gondoltam volna. A hugommal most 2 hónapja építem újra a kapcsolatot. Rendszeresen találkozunk, és ugyanúgy a mostani életem nagyon heves élményekben gazdag, úgyhogy teljesen egyedül élek. Közösségeim vannak, segítőm van, járok egy pszichoterapeutához, és édesanyámat gyászolom. Azt hiszem, ennek a gyász folyamatnak, ami a legtöbb hozadéka, ez a társfüggésemen, ez gyógyított a legtöbbet idáig. Még a múlt héten is, tehát ugye járok azóta is gyűlésekre, és hát ezek a gyűlések, amik mai napig a legtöbbet adják, azt, hogy meg tudom fogalmazni magam, hogy hol tartok és ki vagyok. És tulajdonképpen emiatt maradt abban a sodródásom. Már 4 évvel ezelőtt akkor kezdtem el először csak egy online gyűlésre, aztán fokozatosan csatlakoztam a másik 2 élőgyűlésre is, úgyhogy az utóbbi pár évben már 3 gyűlésre jártam hetente, úgyhogy lényegében mindig csak az előző 1 vagy 2 napról beszéltem, és az alig fért bele az 5 percbe. Tehát ez indított el tulajdonképpen. Pontosan azon az úton, amin a házasságom végén elakadtam. Azt éreztem, hogy egyre rosszabb. És az volt a nehéz, hogy azt se tudtam, hogy milyen rosszabb. Csak valahogy egyre rosszabbul éreztem magam, aztán ugye kerestem az érzéseimet, mert azért valamennyire érdeklődtem saját magam iránt, és azt hiszem, hogy az undor volt a leginkább meghatározó. És pontosan azt se tudtam, hogy mitől undorodok, de ez így határozottan fölmerült. Mondjuk a segítségkérést azt nem ezzel kezdtem el, hanem azt hiszem 98-ban egy ilyen vallásos mozgalomnak egy hosszú hétvégéjén volt egy élményem, ahol nagyon megdöbbentő volt az, hogy tulajdonképpen létezik egy másik világ, mint ahol én éppen vagyok. És ez az élmény volt, amit nem felejtettem meg soha később. És megborzongok a mai napig is. Annyira nagy volt a kontraszt, és annyira megdöbbentő volt, hogy van egy másik világ, hogy 2 hétig még ebben a világban éltem, aztán visszamentem a házasságba, és 2 hét alatt ez elfogyott. Akkor kerestem, hogy mi volt ez, és hát nagyon sok évig nem találtam meg újra. Nem az élményt, hanem azt, hogy mi okozta azt az élményt. És most már ezen túl vagyok. Ez megvan már azóta. Az utóbbi 1-2 évben lett meg ez csak. Úgyhogy ezután, az élmény után, akkor a saját vallásomnak megfelelő segítséget kértem. Ott voltak olyan segítségek, akik ilyen önismereti kurzusra hívtak, oda jártam hetente. Mi magunk is öngyógyító csoportokat alakítottunk ott ennek a keretében. Nagyon sokat dolgoztam ezen is, és nem tudtam még akkor igazán, hogy édesanyám van a háttérben az ővele való kapcsolatom, aki 24 éve halott. 24 éve halott, és most a legélesebb, legdrámaibb a gyász folyamat. Ezek után még jártam Alanonba, ahol fogalmam sincs, hogy miért kerültem oda, de ez már a házasság alatt volt, és azzal az indokkal mentem oda, hogy édesapám alkoholista. És ott kezdtem el először felfogni azt, hogy amit érzek, azról így jó beszélni, jó összefoglalni, hogy ki vagyok, hogy megtaláljam a céljaimat. Nem voltak céljaim, tehát már akkor is, de a házasság végén egyértelmű volt, hogy nem tudom, hogy ki vagyok, nem tudom, hogy merre akarok menni, nem tudom, hogy mire vágyom, nincsenek céljaim, és hogy egyszerűen sodródok. Nem tudtam érvényesíteni magam. Nem is tudtam, hogy kit kéne érvényesíteni.
Tehát a saját magad megtalálását, identitását, megtapasztalását, azt, és lehet az ezzel való foglalkozás, azt onnan kezdted, hogy elmentél egy szerhasználatban érintett hozzátartozói csoportfoglalkozásra, Al-Anon csoportfoglalkozásra.
Igen.
Elsőre azzal a képzettel, gondolattal, érzéssel voltál, hogy az szülői kötődés problematika az, ami téged itt és most a jelenben akadályoz bizonyos igen, szituációkban, igen, érzelmi kapcsolódásokban, eseményekben.
Uh-huh. Igen. És aztán másfél év után ott tulajdonképpen megegyeztünk a társakkal, hogy hát nem élek én az édesapámmal, és távoli más városban, én vidékről származom, ő ott él, és hogy erre így nincs szükségem, de akkor én ezt abba hagytam, és nem találtam, nem gondoltam még másra.
Ez a szimbiotikus viszony nem áll fönn ott a jelenben?
Abban ő vele nem, uh-huh, hanem a feleségemmel volt fönn, uh-huh, állt fönn, csak ezt akkor így nem értettem. Ugye a szüleim házassága volt nekem a példa, akik szintén, hát most már úgy mondanám, hogy nem igazán így párkapcsolatban éltek, hanem valami kötődésben, valami nehéz kötődésben.
Ez hogy hoztam egy idézetet is, hogy a társfüggőség olyan addikció, amelyben az egyén a származási családban megélt kapcsolati valóságot és ezzel együtt átélt szenvedést reprodukálja repetitív, kényszeres módon.
Stimmel.
Mit jelent, hogy stimmel?
Az életedben, a házasságomra ez érvényes volt. Igen, azt tulajdonképpen jól felismertem, hogy nagyon hasonló szerepeket játszunk, mint amit a szüleink játszanak. És én gyerekkoromban nagyon, nagyon utáltam ezt a helyzetet. Ott még éreztem, hogy a szüleim bántják egymást, és hogy nekem nagyon rossz, mint gyerek ott lenni. Nagyon utáltam, tulajdonképpen főleg apámat utáltam, amiatt, hogy gúnyolódott anyámon. És akkor nekünk kellett nevetni rajta. Voltak olyan visszatérő történetei, amit rendszeresen elmondott, és akkor ott akkor nem tudtam, hogy mit csináljak, hogy most ez vicces volt-e, vagy nem. Hát anyám nem mert szólni, nem tudom, miért nem szólt. Szerintem ő volt a társfüggő egyébként. Nem szólt. De aztán anyám egyszer szólt, emlékszem rá, még 12 éves voltam, és anyám egyszer mondta, hogy hát ő eredetileg azt a történetet anyámmal meséltette el apám. És akkor anyám mondta, hogy hát én nem szeretném többet ezt a történetet elmondani, ugye anyámon kellett nevetni rajta. De nem volt gond, mert akkor onnantól apám mesélte el. És 18 éves voltam, amikor ott vidéken egy ebéd után, amikor apám elmesélte újra ezt a történetet, akkor rákérdeztem, hogy miért, mire gondolt. Tehát ugye az volt a poénnak, mert te tudod, milyen vagy. Ezt édesanyám, édesanyja mondta egy állomáson, és akkor azon nevettünk, mert te tudod, milyen vagy. És apámat megkérdeztem, hogy miért, milyen volt anyám, mire gondolhatott az a nagyanyám, ugye, mire gondolhatott. Erre akkor hirtelen elhallgatott mindenki, mert felfogta, ettől a visszajelzéstől fogta fel, először apám talán, hogy ez mennyire sértő ez a történet. Mert nem tudta megmondani, hogy mire gondolhatott, csak azt. Ugye tulajdonképpen apám se tudta, hogy miért meséli ezeket a történeteket. Ott volt a nagy gond, és valami hiány szenvedett. Én se tudom mit, ő se tudta, úgy halt meg szerintem, hogy fogalma se volt, hogy milyen hiány szenvedett. Én vagyok ezen az úton, akit keresem tulajdonképpen, meg a szüleim kérdéseit is keresem.
Szüleid kérdéseit kell megkeresni, vagy a saját kérdésem?
Nem, a sajátom, de ez a családfában ugyanez a kérdés mindenkinek. Tehát,
hiszen egy reprodukciót látunk
persze,
a viszonyokban.
Amit a szüleim nem válaszoltak meg, arra keresem. Én a saját életemben ugyanaz a kérdésem, hogy mitől szeretett az együttélés.
Itt fontos visszatérnünk arra a kihangsúlyozására, hogy ugye édesanyádra vonatkozólag használtad, hogy lehetséges, sőt inkább azt mondtad, hogy szerinted ő társfüggő.
Igen.
Ugye édesapád viszont szerhasználati zavarral
igen,
küzdő, és hogy most ez enyhe vagy súlyos, azt te jobban tudod.
Hát én soha nem láttam édesapámat mondjuk így a földön fetrengeni, vagy ilyesmi. Ő mindig tudott járni, amikor olyan volt.
Ezek ugye nem definíciói a súlyos szerhasználatnak adott esetben.
De azt felfogtam, az utóbbi egy hónapban fogtam fel, vagy kettőben, hogy én egész gyerekkoromat félelemben töltöttem. Volt egy film, pont az alkoholizmusról egy film, ahol elhangzott az a mondat, ami nálunk nagyon sokszor elhangzott. Amikor apám hazajött, és anyám már félt, hogy milyen állapotban, és akkor apám olyanba jött, akkor anyám azt mondta, na menj aludni. Ez a filmben is elhangzott. Most nem gondolok rá vissza, mert csak sírni fogok, de ott a filmben a apám az mindig elment aludni. Egyetlen egy alkalomra emlékszem, amikor anyámnak kézen kellett fogni és bevezetni a hálószobába, úgy ruhában. Na de a filmben ott akkor nem ment el aludni az illető, és hát egy brutális folytatása lett. És ettől függetlenül a kérdés mindig megmaradt bennünk, hogy akkor most mi lett volna, ha apám egyszer nem menne el aludni.
Félelem.
Féltünk. Egész. Illetve én féltem, mert húgom valami miatt ketten voltunk testvérek. Húgom, ugye ő apámnak volt a kedvence, ő nem félt talán annyira, de én ezt nem, én féltem.
Hogy vagy ma a félelemmel?
A félelem az megszűnt tulajdonképpen. Pont anyám gyásza miatt. És nem csak emiatt féltem a családban.
Bocsánat, megakasztottalak, ugye azt mondtad, hogy volt egy félelem, hogy mi történik akkor, hogyha mégsem megy el aludni.
Igen, attól féltem egész idő alatt, hogy mi történne, hogyha mégsem megy akkor aludni, és ugye szabadon hagyta a fantáziámat ez. Uh-huh. Emiatt féltem, mert nem tudtam.
És a szabadon hagyott fantáziát mivel tölti fel a gyermek, András?
Hát a lehető legrosszabban.
A félelemmel?
Hát nem is, az volt a gond, hogy ezt így le is hasítottam, tehát nem konkrétizáltam, hogy nem jutottam el odáig, hogy hát előfordulhat ez, előfordulhat az, hát azt valahogy túléljük. Hanem ezt elhanyagoltam, és amit a félelem megragadt.
Uh-huh. Tehát akkor a legrosszabb képekkel rendezi be a gyermek.
Igen, igen.
Az érthetetlen világot.
És ez tudattalanul, igen. Szóval ez így az alkoholista háttér, és egyébként pedig mostanában jöttem rá, hogy édesanyám is valószínű az volt, mert az volt a szokás, hogy minden étkezéskor édesapám azt mondta a borral a kezében, hogy leves előtt 40 csöpp. Ez azt jelentett, hogy mindenkinek oda kellett vinni a poharát és innia. Most ezt anyám csinálta, később, amikor már nagyobbak voltunk, húgom is, és én ezt nem. De ez egy nagyon, nagyon kielezett helyzet volt. Ez is ilyen jelenet is volt a filmben, amikor visszautasítom a kínálást. Hogy akkor sértve érzi magát az alkoholista, hogy én megvetem őt. És ezt nem csak apámmal játszottam el az életemben, hanem apusommal is ugyanígy. És ez aztán nagyon nehéz volt. De tulajdonképpen túléltem, ugye elköltöztem, és aztán később már senki sem kínált, és ez így nem volt gond többet.
Nagyon erős lehetett az a megélés, és azzal az együtt meg inkább egyedül maradás, azzal a félelemmel, amit az előbb leírtál, és hogy ez a félelem, jól értem-e, jól gondolom el az önéletrajzodat, hogy végig kíséri a kapcsolódásokat.
Igen.
És hogy hol, és mik azok a pontok, amiket ma már gyógyulóként felismersz, hogy itt a félelem, ami irányított, a félelem, ami a kontrollt vitte, és nem te vitted a kontrollt a félelem felett. Vannak-e olyan önéletrajzi képek, jelenetek, élethelyzetek, amiben ezt az ív most már így visszanézve magátörtetődően megjelenik, hogy az a félelem reprodukálódik a te felnőtt életedben, a te viszonyaidban, a te viszonyulásaidban.
Hát most, ami először eszembe jutott, az a házasság kötésünk, amikor a egyik szép kéttornyú pesti templom kapuján beléptünk. Előttem ment ugye a jövendőbeli apósom oldalán, aki a küszöbön rálépett a jövendőbelim ruhájának a szélére, és az leszakadt. Ugye szép fehér tűruha. De most akkor láttam a feleségem, következő feleségemet, hogy néz az apjára. És az akkor, ugye azt arra számítottam, hogy akkor hát ott akkor egy frusztráltságot fogok látni, vagy haragot, vagy akár szomorúságot, és egyiket sem. Megvetést láttam rajta. Na, itt volt egy olyan félelem bennem, ahol hú, hogy jobb lett volna hátrafordulni.
Most látod ezt a tekintetet megvető tekintetnek?
Nem, akkor is annak akkor láttam, is csak nem akartam észrevenni.
Lehasított tekintet.
Azonnal, így van. Uh-huh. Ez egy félelem reakció volt akkor.
De mi van ebben a félelemben benne?
Hát, hogy ennek rossz vége lesz. És egyébként, ugye most már tudom, hogy a félelem hol indult. Igazán nem is a félelem, hanem az a hát társfüggő viselkedési mód, hogy megalkuvás. Az megalkuvás pedig az a megküzdési módnak a módja, amikor bénult vagyok. A bénultságot meg már pont az két héttel ezelőtt sikerült felfedezni, vagy a bénultság az még méhen belül kezdődött. Ugyanis hát abortusz túlélő vagyok. És az ikertestvéremnek köszönhetem, hogy egyikünk túlélte. És hát amit még ott valószínűleg méhen belül lehasítottam, az, hogy ez egy kezelhető helyzet. Ez egy kezelhető helyzet, mert tulajdonképpen annyi történt, hogy a saját édesanyám egy emberülést követett el ellenem. Ráadásul kétszer, mert szilveszterkor még leitta magát. És a túlélésemet szolgálta az, hogy a megfagyás reakciót választottam tulajdonképpen. Elképzelhető, hogy szétmenekültünk ki, mert elátott ő nem azt csinálta, úgyhogy szépen kitornázta magát onnan. És hát tehát a születésem pillanatában én már tudtam, hogy a végső esetben már a megfagyás fog segíteni. Az fog túlélést biztosítani. És aztán hát amire pregnánsan emlékszem, az amikor egyszer a húgom, hát én voltam, nem tudom, 5 éves, a húgom elkezdett sikoltozni, hogy bántom. Csak néztem, hogy mi történik. Sikoltozott, és anyám berontott a szobába, hogy mi történik? Hát az András bánt. Én meg se tudtam szólalni, és végül is anyám jó megbüntetett, akkor a sarokba kellett értelnem egy fél órán keresztül. Szóval a félelem az csak egyre rosszabb lett, és a házasságomban is hasonló reakciókat vittem tulajdonképpen. Amikor a feleségem valamit megtervezett, akkor mindig a közül választottam, hogy akkor részt veszek-e benne, vagy sem. Meg nem is próbáltam tervezni programokat. Eszem ágába segított.
A döntés képességének hiánya?
Tulajdonképpen kezdeményezőkészség teljesen hiányzott. Azt észleltem is, hogy hiányzott a kezdeményezés. És hát dönteni, hát ugye azt sem tudtam, hogy én mit szeretnék. Hogyan döntettem volna? Hát nem is jutott eszembe, hogy nekem lenne lehetőségem vitatkozni, vagy dönteni. Eszem ágába se volt.
Mennyire nehéz meg ezt a körforgást megtörni. Ugye a ki vagyok én kérdésre bizonytalan válaszom van, kásás, szürke árnyalatú válaszom van, akkor a mit akarok kérdésre, a mire vágyok kérdésére sem tud kitisztult válasz lenni.
Igen.
Akkor nem tudok cselekedni, hiszen mifelé indulok el, nem tudok dönteni, és akkor vissza is ér.
Így van.
Ez a bizonytalanságban minden függőnek, bár itt ebben a műsorban nem szokás általánosítani, de jellemző mintázatokat, megfogalmazását megengedhetjük magunknak, de ebben a körforgásban van tulajdonképpen.
Igen. Tulajdonképpen egy ilyen identitás pótlékom volt, azt hittem, hogy az, hogy a feleségem férje vagyok.
Aha.
Ez viszont ugye nem identitás.
Hoztam egy másik idézetet, hogy a társfüggő akadályozva van abban, hogy valakivé váljon, meg kell elégedni azzal, hogy valaki valakiének legyen.
Na, beletaláltam a definíciódba.
Én is hoztam ezt a definíciót. Akkor jól értem, akkor azt mondod, hogy az András az a férje valakinek.
Így van, igen.
Azt mondtad a beszélgetésünk elején, be is nyilalt a kifejezés ebbe a térbe, hogy undort éreztél magad a kapcsolatban. Ez nyilván már a végső stádiuma annak a folyamatnak, amikor már foglalkoztatja az embert az, hogy mibe van. Mi van akkor, amikor még nem az undor érzéséről beszélünk, hanem valami fajta elhárításban, tagadásban, vagy normalizálásban van, akkor milyen a viszonyulásod ehhez a rendszerhez, ez a családi rendszerhez, amiben vagy?
Óriási lelkesedéssel mentem bele a házasságba. Sok tervem volt, és akkor beszéltünk is arról, hogy 3 gyerekünk legyen, és még több is lett, és hogy hát én ezt nem úgy fogom, ahogy a szüleim. gondoltam. És nagyon sok segítséget igénybe is vettünk. A vallásunknak megfelelő mozgalmat, házas mozgalmba is részt vettünk, kapcsolaterősítő tréningen, még családterapeutánál is jártunk. Ez még mind óriási élmények voltak, és tulajdonképpen mindegyik csak azt a meggyőződésemet erősítette, hogy ez nem megy. Mindennek dolgoztunk, hogy akkor kommunikáció, erőszakmentes kommunikáció, érzések megosztása, rengeteg technikát tanultunk, és egyik sem működött.
Amikor azt mondtad, hogy ez nem megy, mi az az ez?
Valahogy, amikor hozzáfognánk valamilyen technikát alkalmazni, akkor az első körben kutba esik. Nem. Elakad, nem folytatódik, nem tudtuk végigvinni. Megpróbáltam, éveken keresztül próbáltam a feleségem szeretett nyelvét megtanulni. Ugye nagyon kulturált vagyok, mindenféle ilyen dolgokat ismerek, és mindegyiket próbáltam folyamatosan, és csak frusztráltam őt.
Tehát nem a te szeretett nyelvedet is kiteszed, egyértelműsíted, elbeszéled, hanem bár a saját szeretett nyelvedhez hozzá még nem férsz, azt még nem beszéled, de a másikét valami túlélés, megküzdés, bennemaradás érdekében és jegyében megpróbálod felvenni, elbeszélni. Tehát a másiknak a szeretett nyelvébe vagy.
Így van. A másik szeretett nyelv azért volt nekem fontos, mert abban reménykedtem. Reménykedtem sokáig, hogy én, hát ugye azt gondoltam, én vagyok a hibás, mert ugye miért ne.
Igen.
És akkor gondoltam, hogy ez rendbe hozhatja a dolgokat.
Tehát te vagy aki miatt nem működik ez a kapcsolat.
Persze, sokáig hibáztattam. Ez volt, ja igen, de a bűnbakságot ezt még gyerekkorban hoztam. Tehát ezt így folytattam. És hát tulajdonképpen, igen, ezzel lett vége a házasságnak, hogy feladtam a reményt.
A reményt
abban, hogy megjavul.
A reményt adtad fel, vagy megérkezett egy érzés, hogy ez a nyelv, ez nem az én nyelvem. Ez a szeretett nyelv, ez a feleségemnek a nyelve, de nekem is kell beszélnem egy szeretett nyelvet annak érdekében, hogy ezek valahogy kapcsolódjanak. Hogy kell egy szótár egymáshoz, és hogy itt és most nekem ez a szótár megteremtésének a lehetősége nem áll rendelkezésemre. Vagy annak a reménye volt, hogy ez nem működik. Ugye ez ahogyan én interpretálom, ez két különböző pozíció.
Tulajdonképpen akkor adtam föl azt. Mert sokáig hittem abban, hogy meg tudom javítani.
Aha.
Végül azt adtam föl, hogy meg tudnám javítani.
Tehát neked további ismérve jelentkezik, mint tünetként, hogy ki kell tartani.
Így van.
Kényszeresen próbálkozom újabb és újabb megoldásokkal. Az önértékelésem az gyengül, hiszen egyrésztről mindent magamnak gondolok megoldásként, vagy mindentnek én vagyok az oka, és eközben újra megélem a saját sebzettségemet is.
Igen. És a saját szeretett nyelvemről meg azt gondoltam, hogy a minőségi idő.
Oh.
És közben tévedtem, mert ez csak a ragaszkodás volt. A félelem volt bennem a magamra maradottságtól.
Segítesz abban, hogy a minőségi idő és a ragaszkodás, mint szinonímák ott és akkor, ezek hogyan jelentkeztek? Hiszen ugye ezek két különböző fogalom, bárhogy nézek, és két különböző tartalom, de jól értem, neked ott és akkor ez a kettő még egyet jelentett, hogy ma már tudod, hogy milyennek a háttere, hogy ez a kettő különböző jelentés egy lett ott.
Az, hogy nem tudtam, mi az a minőség. Nem tudtam. Most már azt, amit ott kaptam abban a házasságban, ezt így nem fogadnám el.
Azért tartottam fontosnak, hogy beszéljünk erről, mert ugye szerintem te is sokszor hallottad, hogy nagyon fontos az, hogy minőségi időt töltsünk el együtt egymással. Ez automatikusan érkezik ez a mondat, és mindannyian úgy beszéljük el, mintha az időt kérdeznék meg tőlünk az utcán, tehát automatikusként rakjuk egymás után a mondatokat, és hogy az automatizmussal érkező folyamatok ugye azért kevésbé tudatosulnak sok esetben, és adódik is a kérdés, hogy amikor föltesszük magunknak, hogy mit is válaszoltam, amikor azt mondtam valakinek, hogy minőségi idő, akkor az ott mit értek? És akkor hirtelenjében így az addigi szigorú szavak, hiszen minőségi idő, ezek ilyen jól megragadható a betűk, amiből összeáll egy szó, azok egyszer csak így elkezdenek így cseppfolyóssá válni, és ilyen húha hangok érkeznek meg az emberek. Ma már azt mondod, hogy tudod, hogy mi az, hogy minőségi idő, vagy minőség. Neked ma mit jelent?
A saját magammal töltök rengeteg minőségi időt. Hát ugye, hogy is kezdődött ez? Úgy kezdődött, hogy amikor elváltam 4,5 évvel ezelőtt, illetve elköltöztem, akkor az a kérdés, ugye 2 hónapig valami fantasztikus boldogságban éltem, hát pusztán attól, hogy a stressz lejött rólam. De 2 hónap után akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy mi van, hogyha még egyszer belekerülök egy ugyanilyen kapcsolatba, azt már úgy nem élem túl, mert még egyszer 26 év, akkor az már sok. Úgyhogy ez a kíváncsiság volt az, ami engem igazán a társfüggők anonim szervezetéhez vezetett. Azt egyszerűen az interneten megtaláltam, hogy hogyan. Uh-huh. És ezzel mentem el oda.
A kíváncsiság, vagy a félelem?
Hát tulajdonképpen ezt nem is tudom. Talán már addigra a kíváncsiság, mert addigra már nagyon sok videót néztem. Önismereti videót, meg ilyen társkapcsolat, meg mindenféle. És úgy kezdtem el, hogy kizárólag angol nyelvűeket. És ugye azért is, hogy...
Van ennek jelentősége?
Van.
De mosolyogtál, és azért...
Nagyon sok jelentősége van. Azért, mert segített tulajdonképpen újra tanulni a nyelvet. Mert magyar nyelven annyira mást jelentettek a szavak, hogy amit angol nyelven megtanultam, azt sokáig csak angolul értettem, és most kezdem rá találni a magyar szavakat.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mintha ezek a szavak, amiket gyakran evidensként használunk, vagy hol normaként, hol leíró jellegként, néha így elveszítik a jelentésüket, és így fenyegetővé válik. Uh-huh. Hogy azt a szót mondjuk, hogy kapcsolódás, akkor mennyire más jelent az egy aktív függőség idején, egy sebzettségben állás idején, majd nem fenyegető kifejezésként hangzik ez, mint egy már gyógyuló szakaszban. Az egyik esetben valami, amit el kell kerülni, adott esetben, kapcsolódni veszélyes, a másikban a kapcsolódás, amit keresünk. Igen. És most, hogy mondtad, hogy a szavakat meg kellett tisztítanod saját magad számára újra.
Így van. És ez édesanyám hagyatéka. Nagyon sokszor elmondta nekem, hogy András, annyi ember vagy, ahány nyelvet tudsz. És ez talán nem teljesen tudatosan, de biztos, hogy ez segített abban, hogy az új dolgok tanulására eleve már ezt vegyem figyelembe, de nem csak az önismereti videókat néztem angol nyelven, hanem ugye a hobbiaimat, a rakéta, tehát űrszállítmányozás, meg a elektromos autók, meg a csillagászat, nagyon sok videót néztem. Ebben most változás van, de...
Most tisztulnak a szavak? Újra visszakapják azt a jelentést, amire vágysz, ami a nyelved?
Hát újra az angolról persze, tehát most már azzal, hogy tulajdonképpen amikor beszélek erről, akkor a tanulmányaim angolul jönnek föl, és azokra találom meg az új válaszokat, ezek már új szavak, majd magyarban is újak. Persze, azt hiszem, igen.
Van olyan szó még, aminek magyarul, ha ki kellene mondani, vagy feljön az érzelmi, vagy gondolati horizontra, akkor érzed, hogy másképpen reagálsz rá, kicsit úgy megszorongatja, kicsit összehúzza a gyomrot. Angolul a nem beszélt, magyarán a nem megtapasztalt saját környezetünkben ez egy könnyed szónak tűnik, de viszont magyarul halljuk, akkor hirtelen más képzettársítások vannak.
Például a relation, az így sokkal tisztább.
Aha.
Mert ez csak egy viszonyulást jelent, és ez sokkal könnyebb így. Igen, ez egy ilyen, de több olyan, az érdekes, hogy a nyelv is más, tehát tulajdonképpen találtam az évek alatt pár olyan szót, most talán nem jut eszembe egy se, amelyiknek nem találtam meg a magyar megfelelőjét, és ez természetes, tehát így olyasmit is meg tudtam tanulni, ami azon a nyelven egyszerű és logikus. Igen, vannak olyanok, amikre a magyar csak körülírni tud. De nem is ez, hanem hogy a kíváncsiság bentem el a Kodába, és hát az eddigi legtöbbet most a Kodának köszönhetek, ez egyértelmű. Ugye az a kíváncsiságomra egyrészt megkaptam a választ, hogy mitől lesz jobb a következő kapcsolatom, hát attól, hogy saját magammal másokkal jobb a kapcsolatom, és hát értelemszerűen úgy kapcsolódok, ahogy magamhoz is, mint ezt eddig is, meg most is, tehát például ugye ebből következően ugye az egyik első videó az volt, az ő youtuberre, azért kattintottam rá, mert látható volt az arca, és ugyanolyan véreres a halántékja, mint nekem. És ez miatt volt szimpatikus. Aztán később rájöttem, hogy fontos volt ő ráböknem. Ő tanított meg egy gyakorlatra, amelyik a bántalmazó belső hangomat elcsitította.
Az önbántalmazó?
Önbántalmazó.
Milyen az önbántalmazó belső
hangot? Az én önbántalmazó hangom az úgy szólt, hogy hát András, ez megint nem sikerült, meg se próbált. Uh-huh. Vagy ezt ne, erre ne is gondolj.
Lebeszél.
Igen.
Lebeszél és okol.
Igen. Igen, egy ilyen, és nem tűnt föl, ugye, hát ez olyan természetes volt. Hát erről jut eszembe egy nagyon jó, nagyon szép történet. Ugye spontán is kapunk segítséget. Jártam ilyen keddi alkalmakra egy közismert ilyen pap, sztárpap előadásaira, ugye ott mindig foglaltam a helyet a feleségemnek, hogy majd ő is jön. Hát függetlenül mentünk én munkából, ő meg máshonnan, és hát nem mindig jött el. De akkor először jött egy idegen nő az első sorba, és rögtön oda kéreckedett, már elkezdődött az előadás. Hát akkor már nem jött, úgyhogy odaengedtem, és vele szóba legyettünk. És akkor beszéltem magamról, és mondtam, hogy hát mert tudod, milyen vagyok. Erre azt mondta az idegen hölgy, ezt ne mondd. Mit mondtam? Ja, mert te tudod, milyen vagyok. Hát ez egy önbecsmérlés.
Már automatikusan hozzátettem.
Automatikusan hozzátettem, hogy mert te milyen, mert tudod, milyen vagyok. És akkor, de nem ez volt az érdekes, az volt az érdekes, hogy akkor folytattuk tovább így lassan a beszélgetést, és akkor megint azt mondta, hogy hát ezt ne. Tehát nem tudtam eztről így egy pillanatról leszokni. Úgyhogy ideadta a névjegyét, és akkor elmentem hozzá, kértem tőle. Ő egy coach volt egyébként, uh-huh. Ez is egy epizód, egy fél évig jártam hozzá, és a önbecsülésemre próbált gyógyírt adni. De összességében hát a személyiségfejlődésem az igazán attól indult el, hogy az ilyen anonim gyűléseken ezerszer megfogalmaztam magam. Hát nem is ezerszer, mert ugye több éven keresztül heti három, az kb. Olyan 300-szor megfogalmaztam magam a 4,5 év alatt, vagy talán többször is. És hát ugye nagyon jó az, hogy időkorlát van, 3-4-5 perc valamennyi, amennyi a létszámtól függ, és csak az a dolgom, hogy elmondjam, hogy hol tartok. Na hát ez egy kezdetben azért kihívás volt, de ez nagyon jó gyakorlat volt. Mert ugye,
amiről gyűlésről beszélünk most.
Anonim gyűlés, a Kodáról főleg.
Igen, tehát a társfüggőket érintő.
Tehát ugye ahhoz képest, hogy nem tudom, hogy ki vagyok, ehhez képest annyiszor meghallgattam már saját magamat, hogy kénytelen voltam megtanulni, hogy ki vagyok.
Ráadásul, mint hogy kíváncsi is lennél arra a kérdésre.
Persze. Ugye? Persze.
Nagyon örülök, amikor meghallom a felépülő függőktől, és meghallom saját magam hangját arra vonatkozólag, hogy kíváncsi vagyok, hogy a félelem hogyan veszi át a kíváncsiság, tól, és a kíváncsiság hogyan veszi vissza a félelemtől a teret, hiszen ugye itt a saját élményeimre vonatkozólag nem én vagyok a főszereplő, hogy a félelem azért vissza-vissza jár. Tehát az egy annyira, az esetemben például annyira elementáris megélés, hogy azt olyannyira nem lehet könnyen kivenni, és talán nem is érdemes, jóban kell lenni, szokták mondani a félelemmel. A félelemre adott reakció a kérdés. És amikor a kíváncsiságot elveszítjük, talán most mondhatunk általánosan annyiban a gyógyuló függőknek, nem a nevében, de a hozzánk hasonlókhoz, a kíváncsiságot magunk iránt, akkor van annak a lehetősége, hogy megálljunk, és ne felejtsük el, hogy a lényeg azért az a saját magunk. Hozok még egy idézetet, hogy ezt hogyan vonatkoztatható a te életedre, a te kapcsolódásaidra, és itt a gyógyuló folyamat előtti időszakra vonatkozik ez a, ez a mondat, segítve, hogy hát, ha vannak olyan hallgatóink, akiknek mind az idézet, mind ahogyan te hoz majd kapcsolódsz, az segít. Egy társfüggő viszonyban az összefonódás a felek között intenzív, de nem intim.
Nagyon pontos.
Mi van-e mögött, a pontosság mögött?
Nagyon pontos.
Te életedre vonatkozóan.
Hát most visszagondolok, a házasságomra főleg, az intimet úgy értem, hogy sokat tudunk a másikról, és emiatt ismerjük. Tehát ismerjük őt, és emiatt tudjuk, hogy mi jó neki, és mi rossz. És ezt figyelembe tudjuk venni.
Így van. Rá is.
És ezt tudjuk, és ezt úgy alkalmazzuk, hogy azt úgy foglalkozunk vele, hogy neki jó. Hát, mert az már nem intimitásra tudunk róla a gyenge pontjait, és azt használjuk. Ugye ez az ellentéte. De a kapcsolódás ugye nagyon erős. Hát ugye ez egy ilyen... Hát az én társfüggő viselkedés formám a leginkább ez a megalkuvás, ami összefügg tulajdonképpen a lefagyással, lefagyás megküzdéssel, tehát tulajdonképpen a családot a feleségem szervezte. Én nekem így kevés feladat maradt. Én valami miatt azt gondoltam, hogy hát én soha nem fogok elválni. Ez így jelent meg belülről, ez a szoros dolog. Tehát mintha ez teljesen magától értetődő lenne, és hogy ez biztos is, és nem kerestem azt, hogy ennek mi lehet az oka. Ez hiba volt, mert egyébként ennek nem annyira jó volt. Illetve tulajdonképpen nem is tudom, hogy jó-e, ez más kérdés.
Mint hogyha béke is lenne benned ezzel kapcsolatban, és egymással kapcsolatban is, hiszen itt két olyan félnek a szoros viszonyáról van szó, te használtad a szoros viszonyt, amiben mindegyik fél próbálkozik a maga eszközeivel. Igen. Ezt a biztonságot.
Igen. Adni. Mind a ketten nyúltunk vissza a saját eszközeinkhez, amik egyre rosszabbak lettek. Most azóta most már erről tudok modellt, tehát a séma terápiában, a séma kémiának hívják ezt, amikor ha ez túl erős, akkor nem egymás felé, hanem egymástól el mennek.
Mitől undorodtál, amikor magadtól undorodtál?
Ezen én is sokat gondolkoztam. És emlékszem, egy padon ültem, és azon gondolkoztam, hogy ez az undor meg honnan jön. És csak tippelgetni tudtam. Annyira nem ismertem saját magamat, hogy csak egy érzés volt. Mégis valahogy ez segített, hogy meglássam, hogy itt valami segítségre szorulok. Azt hiszem ez, hogy talán éppen ez, hogy nem találtam magamra, hogy mi mitől van. Nem értettem magamat. Igen, kíváncsiságomat is ez szította föl.
A kíváncsiságra visszatérve, mit találtál eddig magadból? Hiszen jársz akkor a kíváncsiságnak az útján.
Igen.
És a hallgatók kedvéért mondom, hogy amikor kimondod ezt a kifejezést, akkor mindig mosolyogsz. Ami nekem azt mondatja, hogy ezt te nagyon élvezed.
Nagyon.
Azt, amit találsz. És miket találsz?
Na hát ezt most nem tudom felsorolni, mivel az örömnaplóm, amit egy fájba írok, minden nap. Most már ez az utóbbi egy évben hálanapló, tehát lecsillapodtam vele, nem olyan sok, csak a legszükségesebbeket írom le. Az most lépte át nem két hónapja a 3 megabájtot. Tehát ebben van egy olyan több mint 1000 sor, 1000 napra vonatkozó öröm. Egy sorba írom az összes veszővel, elválasztom az összes örömet, és oda feljegyzem őket. Tehát most csak az utóbbi alkalmak, utóbbi dolgok. Hát most a múlt héten jöttem rá arra, hogy igen, a szívem mélyén még mindig arra vártam, hogy édesanyám egyszer megvéd. 24 éve halott. Hogy ez, igen, ez, hát ez megint egy csodás történet. Egy szerda, egy szigorú böjtöt tartottam, csatlakoztam valami mozgalomhoz, megint kiszálltam belőle egy hét után, már vannak határaim, tehát azt...
Ezt akartam kérdezni, hogy nagyon gyakran említed a mozgalmunkhoz, a csatlakozás közösség, hogy van egy ilyen belépési hajlandóság, hogy egy biztonság ötér, úgy tetszik.
Hogy próbáljuk.
Aha.
És aha. Egy szerdai böjt nap után egyszer csak azt vettem észre, hogy csütörtök hajnalban, hogy ugye a belső gyerekemmel már régóta beszélgetek. Ez is egy hosszú történet, hogy jutottam ide. De hajnalban ugye hát ővel is beszélgetünk értelemszerűen, és akkor egyszer csak felfogtam, hogy erre várok. Ugye ez azért fontos, hogy tudatosodjon, mert ez önmagában elég lehetett ahhoz, hogy megakadályozzon abban, hogy magamat védjem meg. Mert nem akartam anyámtól elvenni a teret. Kemény. Úgyhogy a félelemmet ez nagyon megugrasztotta most így. A másik az, hogy hát ugye azzal kellett szembesülnöm, hát, hogy ugye édesanyám ugye mit kísérelt meg a magzatkoromban. Ez is egy friss dolog. Egy hónapos. Egy hónappal ezelőtt. Most, hogy, hát ez meg egy, hát egy hihetetlen történet, ahogy ez kifort. Ezt a tudattalanom megszervezte, egy éven keresztül szervezkedett, úgyhogy én nem is sejtettem. De tudom, hogy csináltam, mert elszóltam magam egyszer. Az egyik társfüggő gyűlésen, az egyik gyűlésen mondtam az egyik hölgynek, hogy hát megdöbbent, hogy mennyire hasonlít a édesanyámra. És azt mondjuk, megkérdezi, hogy mit jelent számomra. És azt mondtam neki, hogy hát te fogsz segíteni az édesanyám gyászolásában. Ezt mondtam neki akkor. És egy év múlva derült ki, hogy ez mi volt, és tényleg segített. Egy ilyen drámai jelenetben egy olyan helyzetbe kerültem, ahol tulajdonképpen újra átélhettem azt, hogy most engem megölnek. Virtuálisan ugyan nem késsel meg ilyesmi, de tulajdonképpen egy olyan helyzetbe kerültem, ahol szabályosan átéltem, hárman is ott szembefordultak velem, és mindenki úgymond leszavazott, elutasított, de tulajdonképpen azt éltem meg ebben a helyzetben, hogy megölik valami ötletemet ott a helyszínen, úgyhogy ez igazságtalan is volt meg minden, tehát ez a jelenet, meg egy másik ehhez hasonló jelenet, ami egy héten belül lejátszódott, segített ahhoz, hogy aztán váratlanul egy ebédből hazafelé menet az utcán, szoktam az utcán zokogni meg minden, most nem is furcsa, ez most az utóbbi fél évben, egyszer csak megszól meg, de hiszen édesanyám ezt elkövette. És ez az egyszerű tudatosodás egyszerűen annyira megszabadított, hogy hirtelen onnantól kezdve a következő nő, aki szembe jött az utcán, mert máshogy néztem rá. Nem tudtam, hogy mi történik, amikor az utcán megyek, és nők jönnek szembe, milyen érzés van. Nem tudtam megfogalmazni, mintha összeszorulna a szívem. Nem tudtam, hogy micsoda. Most már tudom egyébként, hogy tulajdonképpen halálfélelem, de mindegy. És attól, hogy tudatosítottam ezt a dolgot, hogy ezt édesanyám elkövette. Ugye hát ugye rögtön ugye átölelem a belső gyereket, és megígérem neki, hogy hát ez, hogy biztonságban vagy, egyrészt meghalt ő, meg is tudom védeni magam, tehát azonnal a belső gyerekkel ezt le tudom rendezni, és a következő nő, aki szembe jött az utcán, azt már máshogy láttam. És olyan éles volt a kontraszt, hogy egyszerűen megdöbbentő.
Lehet, hogy neked evidens a belső gyermek kifejezés. Ja, igen. És neked mit jelent a belső gyermek? A belső gyermeked, így is mondtad, hogy a belső gyermeked.
A belső gyerekem általában 5 éves, tehát magamba fordulok, és azt kérdezem magamtól, nehez mit szólsz? És akkor a belső gyereket szólítom meg. És ez, hát gyakorlatokat is végeztem erre, meg a sok évvel ezelőtt olyan gyógyító csoportok, belső gyerek csoportok voltak igazán, tehát már ott is ezt tanultam. Vannak anonim csoportok is, amik belső gyerek munkával foglalkoznak. És a legszebb belső gyerekes élményem, amikor ilyen jobb és bal kéz gyakorlat volt. A domináns kézbe veszük a tollat, fölteszünk egy kérdést, és átveszük a másikba, és azzal válaszolunk, akkor a belső gyerek válaszol. Ott az egyik ilyen alkalommal megígértette velem, hogy minden nap foglalkozom vele. Hát ezt azóta tartom.
Tehát a belső gyermekhez való kapcsolódás, annak a érzés melléállás, amit ott és akkor neki meg kellett tapasztalnia, az segíti a bizalom gyakorlását a jelenbe mások felé. De ehhez az a feltétele, hogy azt az érzést, amit ott és akkor az a gyermek megtapasztalt, azt ne lehasítsa az ember, ne kivegye magából, ezek úgyse fognak sikerülni a hasítás ideig, óráig, vagy tartósan, de nagyon komoly megküzdések árán, nagyon fájdalmas, akár függőségbe torkoló, kivenni nem tudja, de befogadni, azt meg tudja tenni az ember, és a befogadás az így nyilegyenesen indul a bizalom felé.
Igen.
Akár saját magam felé, akár mások felé.
Így van, így történik. Hm. Egy ilyen gondolatbeli átölelés. És hát hitelesítés, tehát azt mondom, igen, ez tényleg veszélyes volt, ha félelemről volt szó, és elismerem magamnak, hogy ez tényleg van, és hogy ez valódi, és aztán jöhet a következő, hogy mellé állok, és ez nem csak a félelemmel van.
Szerintem sok a kérdés, amit most fel fogok tenni, így a vége fele. Hogyan gyógyul a társfüggő? Mit jelent gyógyuló társfüggőnek lenni, hiszen ezek olyan viszonyok, amik, hogy mondtad, közösségekbe való belépéskor, munkahelyi szituációkban, párkapcsolatokban, intenzív és intimitás kereső kapcsolatokban, de újra és újra, hogy ilyen technikakönyvszerűen érveljek, teszt alá teszi az embert, újra és újra megvizsgáltatja magával, hogy hol van. Ugye könnyen élhet az a képzet, hogy a szer használati zavar kapcsán világos, hogy mit tekintünk a függőséggel való megküzdésnek. A szert azt kívül tartjuk a mindennapok megküzdési stratégiáján. A viselkedési addikciók esetében ez nehezebb ez a folyamat, erről volt szó már az első adásunkban is a szexualitás, illetve a pornófüggés kapcsán, de a társfüggőség esetében te hogyan definiálod a gyógyulást? Mert tudom, hogy vannak erre is általános mintázatok, de hát az egyén pont azt tapasztalja meg a gyógyulás folyamán, hogy egyén, hogy saját rájellemző út van.
Hát először is ugye biztonságba kellett helyezni magam. Ez azt jelentett, hogy eljöttem a kapcsolatból. Ott vannak, akiknek sikerül kapcsolatból gyógyulni, sok ilyen társam van. De nekem ez nekem nem ment volna. Első biztonságba helyezni magam, aztán utána tulajdonképpen meg kellett szakítanom azokat a kapcsolataim, amik nem voltak jók nekem. De most ez sokat kellett egyedül lennem, hogy ezeket megítéljem. És tanulnom kellett sokat, ezek a videók voltak, és a közösségek pedig a biztonságos közösségek voltak, amik először segítettek, pont oda. Ugye ott az a szabály, hogy nem szólunk egymáshoz, hogy azt gondolom, a többi anonimnál is az a szabály, hogy nem szólunk, nem reagálunk, nem fűzünk hozzá, nem adunk tanácsot, tehát biztonságban tudok megfogalmazni magamat. Úgyhogy ilyenkor mindenki, aki a jelen van, azt feltételezem, hogy azt elhiszi, és azt úgy gondolja, hogy tényleg azt hiszem. Tehát ez egyszerűen a szituációból fakadva megerősödik az én képeme. Tehát igen, az én képem erősödik meg, mert azt, hogy ki vagyok, azt ismerem meg ez alatt. Így megerősítenek a társak. Csöndesen. Igen. Sokat jártam tehát a gyűlésekre, és nekem kellett bizony személyes terápia. Igen, most 8 hónapja járok már is. És hát nagyon jót választott a terapeutám. Házi feladatokat ad, és pontosan ezt a feladatot adja, amit de akkor is ott szükségem van, mert hogy ezt úgy látszik, még nem tudom elég jól. De ez a jövő, tehát fogom tudni, hogy mi a feladat.
De már elégedett vagy magaddal
sok tekintetben. Igen, de sok mindent sikert okozott ezzel, tehát igen, mosolygok. És hát tulajdonképpen azért mosolygok igazán, mert most már az utóbbi egy hétben tudom azt mondani, hogy most már nyitott vagyok párkapcsolatra is. Amit ugye azért nem gondoltam volna, és most már volt, egyértelműen volt most már olyan interakcióm hölgyel, aki együtt utaztunk a vonaton, és én kezdeményeztem, hogy utazzunk együtt, és örömmel mind a kettőnknek nagyon jól sikerült. Hát egy irány, egyfelé mentünk, és akkor együtt utaztunk. És azt hiszem, hogy most már nincs meg a félelem. Ez nagyon jó. És figyelni tudok rá, és közben nincs meg az, hogy ez az állandó alkalmazkodás nincsen. Tudok vitatkozni, és sőt, most legutóbb ebből a mozgalomból való kilépésem során határozottan meg tudtam tapasztalni azt, hogy másokkal szemben is meg tudom védeni a határaimat.
Meg is lehet, és meg is tudom.
Tehát azt, hogy lehet, azt eddig is sejtettem, mert ezt tanultam, csak most már végre sikerült is. És tényleg különböző nagy erők tudnak ellened, és nem csak belül, kívülről is, de főleg mióta a belső erők, amik meg lebeszélnek saját magamról, ezek megszűntek, azóta most már meg tudom védeni magam.
És milyen érdekes, hogy egy másik körforgás alakul ki a műsornak a végére, hogy megcselekszi az ember a döntést, hogy el lehet mondani, hogy mibe vagyok, hogy én itt és most ezt érzem, és ahogy ezt kimondom, meg is tapasztalom, hogy mire vágyok, és a mire vágyok kérdés, meg egy kicsit közelebb vissza ki vagyok én kérdéshez, és egy új körforgás alakul ki.
Igen. Ezek egymásra adnak, így ahogy mondod. Hmm.
És azt mondtad, hogy most megjött már a bátorság. Mire kell figyelned, hogy az a gyógyulási folyamat, ez tovább folytatódjon, hiszen ez egy folyamat, és ugye azt el kell mondanunk a hallgatók kedvére, hogy ez nem egy lineáris folyamat, tehát ennek nem lehet gyorsítani, lassítani, amikor elmeséltél előbb történet, amikor mentél az utcán, és megérkezett beléd az a kép, és az anya kapcsán, és az a másik további jelenet, hogy ezek így betörnek, ezek az emlékek, és mind-mind sok információ van, és ez a gyógyulás jele. Ha akaratból akarom, hogy eszembe jussanak letapadt képek, akkor az nem fog jönni. De az, hogy ezek jönnek, ezek a képek, az annak a jele, hogy úton vagyok. Egy más életminőség, egy más cselekvőképesség, egy az valós én felé, vagy egy további része felé az énnek. De ez nem azt jelenti, hogy minden tökéletesen csinál ugye az ember a felépülés során, sőt, az a jó a felépülésben, hogy nem kell tökéletesen csinálni, tehát ez egy hamis hiedelem. Mégis vannak olyan pontok, bármi, akár viselkedési, akár szerhasználattal érkezik valaki, amire úgy figyelnie kell, mert azok könnyen behúzzák, feladat elé állítják, mintázatok, reproduktív helyzetek. Neked melyek azok, amikor észreveszed magadat, hogy ezt most nem az az András cselekszi, aki kíváncsi magára, hanem az az András, aki a félelemben van.
Amivel most szembesültem.
Természetesen leíratod magadat a más dihotómiába is, csak most a mi beszélgetésünk miatt maradtam a kíváncsiság félelem megkülönböztetésében.
Jó ez, amit most felfedeztem, és még aktuális, az tulajdonképpen egy pornográfia a fantáziában. Észrevettem azt, hogy előfordul, hogy azzal szórakoztatom magam, hogy elképzelek valódi nőkkel dolgokat. És ez azért kicsit sokat csináltam ahhoz, hogy ez azt hiszem, hogy ez a cselekvőképtelenségemet okozza, ez a dolog egyértelműen. Úgyhogy most ott tartok, hogy ez most már így az első mondatnál észlelődik és leáll. Tehát
ezt is meg kell tapasztalni.
Igen, észre kellett venni. Amikor ezt 4 évvel ezelőtt a önbántalmazó hangot hallgattam meg, ugyanazzal a technikával lehet észrevenni azt is, hogy most élvezkedek. És attól, hogy észreveszem, attól ez le is áll. Mert ugye attól válik meg, hogy eléteszem azt, ezt egy videóban hallottam, hogy ha van egy állítás, ami nem az igazi, akkor eléteszem azt a két tagmondatot, hogy észrevettem, hogy arra gondolok, hogy. És aztán jöhet az állítás. Onnantól kezdve kiment az éle. Tehát, mit tudom, arra gondolok, hogy hülye vagyok, akkor ezt könnyű hatást tanítani. Észrevettem, hogy arra gondolok, hogy hülye vagyok. Ez így már más. És hát észrevettem, hogy most éppen azon élvezkedek, hogy ó, és már is elmegy a kedvem tőle.
És más kapcsolódásokban, ember személyközi viszonyokban ezek a önértékelés, bizalomhiány, felelősségérzet abszolutizálása. Ezekkel a kérdésekkel.
Annyiban változott, most a kollégámra is tudok gondolni. Tehát, hogy a különböző kollégák vagyunk, különböző személyiségek, és furcsa módon a személyiség különbségek okozzák nagyrészt a szakmai nézeteltéréseket is. és emiatt jobban, sokkal rugalmasabb, megengedőbb vagyok a kollégáimmal, tehát az véleményekkel teljesen meg tudom érteni, hogy persze, abban a helyzetben ő neki az, ebben a helyzetben nekem meg ez, és ez így teljesen rendben van.
Én gyakran tapasztaltam magam azt, hogyha nem nekem van igazam, akkor az valamifajta fenyegetettséget jelent, valamifajta biztonsághiány elvesztést. Nagyon nehezen engedtem el ötleteket, felvetéseket, gondolatokat, és akkor, ha jól értem most, amit mondasz, és nekem ez most egy segítő mondat is, amit megfogalmaztál, hogy ahol bizalom van saját magammal kapcsolatban, ott tudok kompromisszumot kötni a másikkal is. Igen. De ez ugye magammal kell.
Így van.
Megengedő nevel lennem.
Tehát azt kérdezed, hogy mire kell figyelni tulajdonképpen attól, hogy megváltoztam, attól, hogy természetes magamat, továbbra is természetesen adom magamat, mást fogok adni. Tehát nagyon sok erőt adott nekem ez a mondat, amit szintén egy keddi alkalmon hallottam. Ha valami reálisat sikerül magamról vagy másról beemelni az elmémbe, akkor minden további erőlködés nélkül a viselkedésem meg fog változni. És ez működik. Ezt tapasztalom.
Én azt tapasztaltam ebbe a műsorba, hogy ez a gyógyulás, ez egy nagyon érdekes utazás. Ez egy kíváncsisággal, nem mindig kívánatos élethelyzetekkel, mármint, hogy megélésekkel. Benne könnyű folyamat, de hallgatók kedvéért mondom, hogy nagyon-nagyon sokszor, amikor nem hangsúlyoztam, vagy hangsúlyoztuk ide, és de mosolyogtál. És hogy biztatunk mindenkit arra, hogy ezt a félelmet, ami van benne, bármilyen függőséggel küzdjön, vagy van jelen az életében, azt ne vegy alapértelmezetnek. Az a félelemmel lehet másképp reagálni, és ebbe a másképp reagálásba ebbe ilyen andrási mosolyok vannak benne. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad velünk a történetedet, a jelenedet, és egy picit adtál a jövődből is.
Én köszönöm, hogy ezt a lehetőséget adtad.
És köszönjük nektek, hogy itt voltatok. Ez volt a Kiszálló társfüggőséggel foglalkozó blokkjának első adása. Hamarosan jövünk a következőkkel, szakértői beszélgetések, saját élmények. Számítunk rátok. Sziasztok!
Sziasztok!